Dél van.
Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kőbezárt múltunk. A múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Házigazdánk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a Kőbezárt múltunk szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden: Ürmös, délkelet Erdélyben, Brassó megyében, a keleti Kárpátokhoz tartozó Persányi hegység napkeleti lábánál, az Olt partján fekszik. A falu határában, a Töpe nevű helyen egykor vár volt. Unitárius ortodox temploma és római katolikus kápolnája van. A falu központjában lévő kastély a hagyomány szerint első Rákóczi György vadászkastélya volt. A Töpe-patak földjében barlang és kőfülke is található. Témánk: falu a tepe alatt.
A székelyudvarhelyi Nikó Kft. A fényforgácsolásnak, az acél és alumínium szerkezetek gyártásának és hegesztésének felülmúlhatatlan szakértője. A Kőbezárt múltunk műsor önzetlen támogatásával, az évszázadok viszontagságaival dacoló műemlékeink megőrzését is szolgálja. Ezért külön köszönet a Nikó Kft.-nek.
Házigazdánk Szabó előtt, ürmösi unitárius lelkész, akit köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadta a stábunkat, és hogy időt szentel a Kőbezárt múltunknak.
Jó napot kívánok, Isten áldja. Mi is nagy szeretettel és örömmel fogadjuk mindig a Marosvásárhelyi Rádiónak az érdeklődését, hiszen volt erre már példa, és nekem mindig az volt az érzésem, hogy amióta Ürmösön vagyok, azt látom, hogy Ürmösre csak úgy véletlenül nem téved az ember, nem vezetnek át az utak rajta, de éppen azért csak az jön oda, aki igazán szeretne. És azt is észrevettem, hogy aki mégis oda jön, oda téved, valamilyen apró ürügy okán eljön hozzánk, az nagyon nehezen szakad el tőlünk, jól érzi magát nálunk, és talál rejtett vagy kevésbé rejtett értékeket közöttünk.
Lelkész úr, műsorunk első percében arra kérjük, hogy mutatkozzon be a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak, mikor és hol kezdődik az ön története.
Ez egy elgondolkodtató kérdés, mindenképpen, hogy hol kezdődik egy emberi életnek a története. Persze ott kezdődik, ahol az emlékezet még számon tartja az elődöket, az ősöket. Én Kolozsvár környékén születtem, ott nőttem fel, hát Kolozsváron születtem. A Torda melletti, az Aranyos menti sínfalván éltem az első 6 évét az életemnek, ahol édesapám unitárius lelkészként szolgált, és a családban több unitárius lelkész is végzett szolgálatot, de ugyanakkor tanítók is voltak. És aztán a 1986-ban került be édesapám az egyházi központba. Nagyjából miattunk, a gyermekek miatt, hogy mi mondjuk megfelelő körülmények között tanulhassunk. Így az iskolákat az első osztálytól egészen a teológia elvégzéséig Kolozsváron töltöttem, ott tanultam. Végeredményben azt mondhatom, hogy Kolozsváron nőttem fel a nagyvárosban. Éppen ezért eléggé ismeretlen volt számomra a falu élete, azokat a nyári heteket kivéve, amelyeket az aranyosmenti bágyomban nagymamámnál töltöttem. A teológia elvégzése után aztán 2 évre még továbbra is egy városban, de úgy egy kisebb városban, Székelyudvarhelyen végeztem segédlelkészi szolgálatot. Ez egy úgy átmenet volt a nagyváros és a falu között, mert aztán 2007-től az Ürmösi Unitárius Egyházközség lelkésze lettem, és azóta is ebben a faluban, ebben a közösségben végzem a szolgálatot. Kezdetben elég nehéz volt megszokni, megtanulni, megismerni a falu életét, lüktetését, másféle gondolkodását. Még azt sem mondanám, hogy megtanultam, hanem még azt mondom még most is, hogy tanulom, de rengeteg értéket, rengeteg pozitívumot tanultam én is. Bízom abban, hogy én is tudtam tanítani másokat, de én is nagyon sokat tanultam a falunak az életéből, a falunak a sajátos működéséből.
Mit jelent önnek most a falu világa?
Változás, azt hiszem ez a szó. Gondolom, hogy nem csak most, hanem már legalább 50 éve, vagy még több is. talán azóta, amióta a földviszonyok megváltoztak, a földtulajdonnak az ügyei, ezek folyamatosan befolyásolták és nagyon mélyen megváltoztatták a falu életét, de most is változás folyik a faluban, folyamatosan átalakulás. Nem szeretnék nagyon negatív vagy pessimista hangot megütni, de úgy tűnik, hogy ez egy nagyon nehéz időszak, amire még eddig nem volt példa, hogy a falunak a lakói és elsősorban a fiatalok, akik arra készülnek, hogy az életüket valahogy megalapozzák, azok nagyon kevesen gondolják úgy, hogy itt a faluban fogják ezt az életet leélni, hanem a közeli nagyvárosban, Brassóban, de nagyon sokan már tudatosan készülnek arra, hogyha nem a közeljövőben, de valamikor majd a határokon túl valahol a nyugaton keresik majd a boldogulást. Ez egy valóság, ez nem pessimizmus, ez realizmus. Ebben az élethelyzetben kell megtalálják a falunak a felelős vezetői intézményei azokat a lehetőségeket, ahol mégiscsak megmarad valahol őrmös, megmarad valahol az emlékben, de a lelkünkben is valami, amit nem lehet kiszakítani.
Próbáljuk meg összefoglalni mindazt, amit Űrmösről tudni kell. Folytassuk a kőbe zárt múltunkat, a beszélgetést, például a falu első írásos említésénél.
Általában nagyon sok településről azt halljuk, hogy a pápai tizedjegyzékben olvasunk róla először. Űrmösről nincsen említés, vagy nem találtunk említést. 1594-ből származik az első írásos említés, ez pedig egy olyan dokumentum irat, ami arról beszél, hogy Űrmös település és Űrmösnek a határa a Sükös családnak a birtoka Datkal és Oltévízzel együtt. Ugyancsak erre a Süköst Györgyre, a Sükös családra utal egy testamentum levél 1631-ből.
Mit kell tudni az itteni unitárius egyházközségről?
Pontosan évszám szerint nem tudjuk, hogy mikor alakult meg. Ugye ebben az évben ünnepeljük a 450. évfordulóját az egyház megalakulásának. Valószínű, hogy a 16. század végén, illetve ha legkésőbb a 17-nek az elején alakult meg az unitárius egyházközség Űrmösön, és ez a megalakulásától egészen 1848-ig mindig a földesúri családnak a vallásához igazodott. Már a Sükös család unitárius vallásra tért, és az unitárius vallást meghonosította a közösségben, Űrmösön, és az említett, az előbb említett 1631-es testamentum levele Sükös Györgynek is arról beszél, hogy már évek óta, tehát már elég hosszú ideje virágzik, működik az unitária religió, az unitáris vallás Űrmösön. Ebből arra következtetünk, hogy nem az akkori időben alakult meg, hanem legalább 30 éve, tehát ott valahol a századfordulónak a környékén folyamatosan unitárius település volt, a magyar lakta település, a magyarok mindig az unitárius vallást követték, és nem hagyták azt el mai napig sem. Természetesen vannak más felekezetek a faluban, de az unitárius vallásúak vannak a magyar közösségben, többségben.
Az egyházközség lélekszáma az 1960-1970-es években éri el a tetőpontot.
Falunak a lakossága az a 16.-17. századtól folyamatosan növekedett, és ezzel egyidejűleg természetesen az unitárius közösségnek, az egyházközségnek is a lélekszáma, és valóban a 20. században többször is, de az említett 60-as, 70-es években is volt egy ilyen csúcspont, amikor az egyházközségnek a lélekszáma az meghaladta az ezret, tehát ezer tagja volt ennek a közösségnek, és úgy azért az egyházközségnek a fejlődésében, növekedésében az ma is nyilvánvaló, hogy mikor voltak ezek a tetőpontok lélekszámban is, talán anyagilag is, lelkesedésben is, mert még a 19. század végén láttunk egy olyan időszakot, amikor ugye a 80-as évek körül felépítik az új impozáns papi lakott lelkészi lakást, ugyanakkor egy ugyancsak nagyon szép tanítói, kántori lakást építenek mellé, két nagy gazdasági épületet, tehát ez mind önerőből, ez arra utal, hogy nem csak lélekszámban, de lelkesedésben is, és hozzáállásban is ezek tetőpontjai voltak az egyházközségnek. Ma pedig, hogy a 60-as, 70-es évek azok milyenek voltak, azt látjuk azoknak az idősebb nemzedékeknek a hozzáállásából, akik ma már ugye 70-80 évesek, de annak az időknek az emlékéből táplálkoznak, sokszor elég pessimistán látják a jelent, mert abból indulnak ki, vagy ahhoz mérik, hogy milyen volt az az időszak, amikor közel kétszer annyian voltak az unitárius egyházközségben, mint amennyien ma vagyunk.
A falu határában a Töpe nevű helyen vár volt egykor. Kérem, hogy erről is beszéljen a kőbezárt múltunk hallgatóinak.
Tehát az egy tagadhatatlan tény, nem egy legenda, vagy nem egy monda feltételezés, hogy a vár volt, hiszen ennek régészeti feltárási nyomai is vannak. Arról elég sok vita folyik és folyt a múltban is, hogy ez a vár, ez milyen szerepet töltött be. Van egy olyan feltételezés is, hogy a Tepe alatt az Olcsorosa felől volt valamikor egy település, és ez egy bronzkori település volt, és a vár, ami a Tepe tetején volt, az arra szolgált, hogy a településnek a lakói oda meneküljenek akkor, amikor veszély közeledett, akkor, amikor az ellenség jött, akkor tulajdonképpen a településnek a lakói alakították ki ezen a nehezen megközelíthető helyen, és erre szolgálta. Vannak azonban olyan feltételezések is, hogy ez egy szentély volt, tehát egy vallásos hely. Erre is elég sok jel utal a régészeti feltárások során.
Tudomásunk van arról, hogy első Rákóczi György 1642-ben a települést a Maurereknek adományozza.
A Maurer családhoz kötődik a falunak a közel 250 éves története, és ugyanakkor természetesen az unitárius egyházközségnek is, a templomnak is, és mindennek, ami vele járt, mert a földesúri család az így az emlékekből olvasva és tapasztalva, az nem csak tulajdonosa volt, és nem kizsákmányolója volt a falunak, hanem ugyan tulajdonos volt, de ugyanakkor felelős fenntartója is volt minden egyes intézménynek, beleértve az iskolát és az egyházat is. 1642-ben olvassuk első Rákóczi Györgynek az adománylevelét. Ezzel az adománylevéllel, illetve a Maurer családdal kapcsolatosan több legenda is fennáll. Ezek a legendák visszatérnek más településeken is, tehát ebből következtetünk, hogy nem biztos, hogy ezek föltétlenül történelmi tények, de azért mégis érdekes, hogy a falu lakói ezeket a legendákat úgy átvették. Például az, hogy Maurer Károly, Maurer család egyik tagja, jó szolgálatokat téve a fejedelemnek, ajándékul azt a lehetőséget kapta, hogy a mekkora földterületet egy nap alatt be tud járni, azt a fejedelemnek kiadományozva, és mivel ezen a területen nagyon sok volt az ürömvirág, akkor ezért nevezték el a falut Ürmösnek. Hát ebben a legendában azért elég sok máshol is ismert elem visszaköszön, tehát ennek a legenda volt, tehát azért tudomásul kell vennünk. Egy másik hasonló és jól ismert legenda az, hogy ez a Maurer Károly tulajdonképpen egy vadászat alkalmával megmentette a fejedelem életét, és akkor ezért kapta adományként. A valóság, a történelmi valóság inkább arra utal, hogy a Maurer családnak a tagjai, illetve Maurer Károly is többször képviselte Rákóczi Györgyöt, a fejedelmet a török portán, mint követ, és ott a jó szolgálatokat végezve kapta adományul a települést. A Maurer család az eredetileg Németországból származott, de nem egyenesen Németországból értek Erdélybe, hanem előbb a Szepességbe, a Felvidékre kerültek. Annak idején, mint a bánya mérnökök, és aztán onnan ott nyerték el a nemesi címet, és akkor onnan telepedtek át Erdélybe, és így kerültek a településen.
Lelkész úr, köszönjük az eddigi válaszait, most zene következik, de hamarosan innen folytatjuk a kőbezárt múltunkat.
Messzi mese világban viszel egy csónak, ha gyorsabban nevezek még, odaér holnap a partra, ahol tündérek várnak, koboldok, manók, türpék, társaság, a király és három fiú, meg a hétfejű sárkány, hófehérke, mérge, salmas, seprűs, boszorkány, aki elvarázsol, de hármas próbát állok, cserébe felséglányát kapom, és megtörik az átok lassan, felébredek, a vállat vonok, van kezeknél sokkal nagyobb gondok, csak egy pár dolog éltetés, egy néhány tart fenn. Szerint
tekintetsz igen, de nekünk eszen már csak a verseim tartanak fel. Vagy inkább zenére hunynék én el. Vérszegény dallamok, zajtalan zajok, ami neked szégyen, az nekem szent. Fekszem, harmonikám hangja, az, ami élted, én ezért élek, enélkül mégsem érek, boldogtalan lenne az élet. Tollammal, papírba folyton bánatom, zenémbe látom minden boldogságom, még álmomban is, folyton ezt látom, reggel is dudulva ül el a mámor lassan, felébredek, választ vonok, vannak ezek. Szégyen, de nekünk eszent már csak a verseim tartanak fenn. Vagy inkább zenére hújnék én el. Vérszegény dallamok, zajtalan zajok, ami neked szégyen, az nekünk szent már csak a verseim tartanak fenn. Vagy inkább zenére hújnék én el. Vérszegény dallamok, zajtalan zajok, ami neked szégyen,
a kőbezárt múltunkat házigazdánk Szabó Előd, Ürmösi unitárius lelkész, a megmaradt percekben is vele beszélgettünk. Lelkész úr, a reformáció előtti időkből származó kis katolikus kápolnát 1787-ben bővítették, következzen most a templom története, történelme.
A reformáció előtt a katolikus közösség az Miklósvárhoz tartozott, Miklósvárnak a filiája Leány egyházközsége volt. A falu, mivel a település elég kicsi volt, ezért egy kis kápolna kielégítette az igényeket. Aztán természetesen a földesúri családnak, illetve a falunak a vallásváltása a templomnak a hovatartozását is megváltoztatta, és aztán elsősorban a kinézetét, a méretét azaz befolyásolta, hogy az előbb is említettük, hogy a falunak a lakossága folyamatosan nőtt, és a gyülekezet, a közösség nem fért el a templomba, és erre ezért volt szükség arra, hogy azt bővítsék, illetve nem csak bővítsék, hanem újból és újból megszépítsék, illetve a nagyobb rongálások alkalmával felújítsák. Ezeknek a gazdái, ezeknek a felújításoknak természetesen mindig egészen addig, amíg itt voltak a településen, és birtokolták annak a határait, a földesúri család, a Maurer család volt. 1787-ből, a jegyzőkönyvekből olvasunk egy nagy felújításról, amelynek Maurer László volt a patronusa. Ekkor nagyították, növelték a templomnak a méretét, kiegyenesítették a templom falait, párhuzamossá tették, de ezeknek a célja elsősorban a méreteknek, a befogadó képességnek a növelése volt. Ugyancsak ebből az időszakból, ennek a felújításnak kapcsán említhetjük a prédikáló széknek, a szószéknek a megépítését, amelyet Győrő János, illetve ma már úgy mondjuk, hogy Gyerő János egyházfi a saját költségén végeztetett el. És még egy nagyon érdekes elem ebből a felújítási időszakból az az, hogy ami azt igazolja, hogy nem csak a földes úrra vártak a falu lakói, hanem sokszor ők maguk is kézbe vették az irányítást, az, hogy építettek egy karzatot, egy kórust a templomba. A fiatalság, a falunak a fiatalsága Kisgyőrt Simeon pappal az élen. Úgy olvassuk a jegyzőkönyvekben, hogy 18 forint volt ennek az építkezésnek az ára, és a 18 forintot egyenként, tehát egy-egy forintot adott egy-egy fiatal, de az első, aki adta, az maga a Kisgyőrt Simeon pap volt, és így közös erővel építették ezt a karzatot.
Kell még valamit tudni a prédikáló székről, és megkérjük, hogy beszéljünk még egy kicsit a szószék koronáról is, mely szintén itt található.
Hát a prédikálószék és a szószék korona az, mint minden emléktárgy, az beszél azokról az emberekről, akik azt kialakítják, akik szükségesnek érzik, hogy miért olyan díszes, hogy miért olyan szép. Ebben az esetben is erről kell beszéljünk, mert Maurer Sándor felügyelő gondnok, az ő felesége Petricsevics Horváth Zsuzsanna volt. A Petricsevics Horváth család is az unitárius főúri családok közé tartozott, tehát itt két olyan főúri nemesi család találkozott ebben a házasságban, akik az unitárius vallást nagyon fontosnak tartották, és a Petricsevics Horváth Zsuzsanna több adománnyal és több nyommal, jellel is igazolt azt, hogy fontosnak tartja az űrmösi unitárius vallásnak, egyházközségnek a történetét, és a szószék koronát 1797-ben készítette el a prédikálószék fölé. 1805-ben egy úrasztali terítőt is adományozott, amelyet a mai napig is őrzünk az egyházközségben. A szószék koronát pedig 1869-ben és 1899-ben is javították, felújították.
Vannak-e régi sírok a templom mellett, és ha igen, ezekről mit kell tudni?
A templom mellett nem őrzünk régi sírokat. Tudjuk azt, hogy valamikor, még a reformáció ideje előtt természetesen használták a templomdombot temetőnek, de nem maradtak meg sírkövek a templomnak a környékén. Akkor, amikor valami miatt, tehát például alapot kell, vagy szigetelésnek kell mélyebb ásatást végezni, akkor itt-ott találtunk erre irányuló nyomokat, de sírkövek a templom körül nem maradtak fenn.
Köszönjük szépen a beszélgetést. Számtalan kérdés van még itt előttünk, melyek mind-mind válaszra várnak, és a kőbe zárt múltunkból ezek sem maradhatnak ki, ezért egy hét múlva még folytatni szeretnénk ezt a beszélgetést. Lelkész úr, megkérjük, hogy fogadjon el még egy meghívást.
Örömmel, megtiszteltetésnek vesszük az érdeklődést, és azzal a meggyőződéssel mutatjuk meg magunkat, hogy rengeteg kőbe zárt, de rengeteg lélekbe és szívbe zárt értékünk és kincsünk is van.
Köszönjük szépen. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a mai kőbezárt múltunk, melynek műsorideje ezennel sajnos lejárt. Köszönöm a megtisztelő figyelmet Szabó Előd, űrmösi unitárius lelkész, és nem utolsó sorban műszaki munkatársaim nevében is. Következzen a ma déli gondolatunk, Müller Péter. Az ember végül rádöbben, hogy egész életében csak az volt az igazán értékes, örömteli és jó, amikor szeretett és szerették. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom, a kőbezárt múltunk szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További szép napot és pihentető hét végét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A Székelyudvarhelyi Nikó Kft. A fémforgácsolásnak, az acél és alumínium szerkezetek gyártásának és hegesztésének felülmúlhatatlan szakértője. A kőbezárt múltunk műsor önzetlen támogatásával, az évszázadok viszontagságaival dacoló műemlékeink megőrzését is szolgálja. Ezért külön köszönet a Nikó Kft.-nek.